Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Műsorunk második részében a Tour de France a főszerepben, és vendégünk Lantos András, az Eurosport kommentátora. Szia Lanti, köszönjük, hogy bejöttél hozzánk.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Hogy tetszik eddig a Tour?
Nekem nagyon tetszik, főleg azért, mert itt ezt már nagyon sokszor átbeszéltük a közvetítések alatt, meg mindenhol, hogy eddig a túrnak mindig volt egy viszonylag jól körbeírható forgatókönyve. Ez az volt, hogy ott van Chris Froome, aki esetleg nem tudná, ő ugye a legnagyobb csapat egyik legjobb kerékpárosa, már mint a csapat legjobb kerékpáros, és a világon is az egyik legjobb kerékpáros, aki az egyenkénti időfutam műfajban, amikor ugye egyenként mennek a versenyzők a pályán, és nem bolyban, és mérik az időjüket, ebben az egyik legjobb. Ezért pontosan tudta, hogy a hegyek között akár kaphat is a többi hegyi menőtől, mert majd ezeken az időfutamokon vissza fogja hozni, és meg fogja őket verni, és ezt mindig tudtuk előre, és mindig ugyanaz a forgatókönyv ment. Egyetlen egyszer tört ez meg, amikor egyszer Froome kiesett a versenyből, akkor egyből Vincenzo Nibali nyerni is tudott. De egy kicsit lehetett tartani ettől az idei évben is, és most kialakult egy tök érdekes szituáció, hogy van egy olyan versenyző mellette, aki az időfutamban ugyanolyan jó, mint ő, hanem egy picit jobb, és rá van kényszerítve, hogy a hegyek között csináljon valamit, ráadásul nem ő vezet, hanem a csapattársa. Úgyhogy én nem is emlékszem olyan Tour de France-ra az utóbbi időben, ahol Froome főszerepben volt az utolsó hét elején, és ennyire sok ismeretlenes lett volna a történet.
Nagy a hátránya?
Nem
nagy. 1 perc 39 másodperc.
És ez a valaki, akiről beszélünk, ez
Tom Dumoulin. Tom Dumoulin egy fiatal holland srác.
Ja, én azt hittem Geraint Thomasról beszélsz.
Ő az összetett.
Nem, Geraint Thomas a csapattársa, aki vezeti az összetettet. Így van, és Tom Dumoulin az a versenyző, aki ebben a műfajban jobb nála, ő ennek a műfajnak a világbajnoka, és egyszerűen nem akar leszakadni a hegyeken Froome mögött.
11 másodperc egyébként Froome és Dumoulin között, és mind a ketten ilyen másfél-két perc közötti hátrányban vannak Geraint Thomassal szemben.
Froome ugye úgy érkezett erre a túra, hogy volt egy igen szaftos doping botránya, amelyet jó sokáig húzott a Nemzetközi Szövetség, amíg nagy nehezen tisztázták, azt majd elmondjátok, hogy nagy nehezen-e vagy sem. Minden esetre a közönség azon rettentően nem felejtette el ezt az egészet. Volt egy szakasz, ahol állítólag, tudom, hogy ezt megütötték, tehát vagy ellökték a mezőny. Hogy viszonyul hozzá? Illetve a nemzetközi sajtó, hát hiszen a felkészülésetekhez azt folyamatosan olvassátok. Hogy viszonyulnak most Froome-hoz?
Hát szerintem a francia közönség az legendásan aktívan szereti kimutatni az érzelmeit. Elég csak tényleg a Roland Garrosra gondolni, ahol egy rossz ütemű reklamálás miatt is óriási fújolás és füttyögés tud kitörni, pedig elvileg a tenisz az valamilyen szinten úri sport. Szerintem a nemzetközi sajtó nagyjából a helyén kezeli a dolgot, de kétfelé szakadt mindenki, akinek véleménye van az ügyről, és aki mondjuk nem ilyen nagyon hideg fejjel csak a tényeket közölve szeretné az egész ügyet megközelíteni. Az egyik fél amiatt mérges, hogy egyáltalán ez az ügy kikerült, mert hogy ez egy olyan ügy volt, ahol egy furcsa mintát vettek észre, vagy egy furcsa értéket vettek észre Chris Froome tavalyi szeptemberi a spanyol körversenyen levett doping mintájában. A szalbutamol nevű asztma gyógyszer volt a szervezetében a megengedettnél magasabb arányban. Viszont az egész ügynek nem lett volna szabad nyilvánosságra kerülnie, ugyanis az ilyen ügyeket, amíg nincsen bizonyítva az, hogy igenis doppingolás történt, azokat privát módon kezeli a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA. És ez az ügy, ez azért került ki, mert valaki az UCI-nál kiszivárogtatta. Szeptember 20-án tudta meg Froome, hogy van ez az ügy, decemberben jött ki a hír, hogy van ez az ügy. Tehát itt 3 hónap eltelt, úgyhogy nem történt semmi, csak valaki kiszivárogtatta ezt az ügyet. Tehát az egyik fele a kommentátoroknak azt mondja, hogy ennek nem lett volna szabad kiszivárogni, és ez szörnyű a kerékpársportnak. Ebben abszolút van igazság. A másik fele pedig úgy áll hozzá, hogy nem nézi annyira a részleteket szerintem, hogy ez most milyen érték, milyen vizelet sűrűségről volt szó, stb. Hanem azt mondja, hogy hát itt elkaptak valakit, és kiderült róla, vagy kimosták úgymond a büntetés alól. Egyébként állítólag 2016-os adat van arról, hogy 3000 ilyen jellegű ügy volt abban az évben a WADA előtt, és abból az ügyeknek csak az 44%-ából lett effektíve dopingügy. Uh-huh. Ez nem csak kerékpársport, hanem minden sportot egybevéve. Tehát ez egyáltalán nem egy ritka valami, és pont ezért kezelik úgy az ügyet, hogy ez privát. Most ez ugye nyilvános lett, Chris Froome közben versenyzett, megnyerte a Giro-t, az olaszok nagyon féltek szerintem attól, hogy majd utólag kell Giro eredményt módosítani, amit nagyon nem szerettek volna, végül is nem kellett, de az biztos, hogy a francia közönségben ez nagyon erősen benne maradt, ráadásul kicsit hergelték is a francia közönséget az ügyben.
Romain Bardet-nak volt egy nyilatkozata még a verseny előtt, ugye pár évvel ezelőtt Froome-ot már akkor sem szerette a francia közönség, és valaki egy vizeletes zacskóval megdobta őt, és erre mondta azt Romain Bardet, tehát hogy ennyire benne volt ez a pakliban, hogy a biztonság kedvéért majd 5 helyjel Froome mögött fogok tekerni, mert az ilyen messzire tud fröccsenni. Úgyhogy benne volt ez nagyon a pakliban, hogy ezt fogja kapni a közönségtől a csapat, és mindig elmondják a versenyzők, hogy egész addig, amíg arról van szó, hogy fütyülnek, hogy fújolnak, hogy kifejezik azt, hogy nekik a Sky nem tetszik, hogy nekik Chris Froome nem tetszik, az nem baj, de amiről te beszélsz, arról konkrétan videófelvétel van, hogy tekernek az út közepén is belép egy ember, és mint a kézilabdában ezt sokszor látjuk, amikor lemaradt a védő, két kézzel taszít egyet Froome-on, az a szerencse, hogy lemarad egy picit róla, és ezért nem tud igazán erőt kifejteni, aha, tehát tulajdonképpen elvezeti az erőt Froome-nak a mozgása, és nem tudja lelökni, de láthatóan az a célja, hogy lelökje őt a kerékpárról, ami azért mondjuk tényleg durva. A másik fel, ami érdekes, hogy amikor néhány nappal ezelőtt a csapattársa, Geraint Thomas, aki egyébként egy végtelenül szimpatikus velszi versenyző, átvette a sárga trikót és fölállt a dobogóra, őt is kifütyülték, csak azért, mert a Sky csapatnál megy, holott ő neki nem volt doping, ugye, csak csapattársak. Tehát ebben egy picit az is benne van, a franciákat azért nagyon jól ismerjük, ők imádják ezt a versenyt, rettenetesen várnak arra, hogy végre egy francia nyerje meg, és ebben a nagy várakozásban egy picit hozzászoktak ahhoz, hogy mindenkit utálnak, aki nem francia, de dominálja ezt a versenyt. Mindenki biztosan jobban meg többet doppingol, mint a franciák, csak ezért vezethet, hiszen más magyarázat nincs, és ennek is betudható, hogy a Sky-nak alapból, a Sky csapatnak alapból nem volt egy nagyon jó megítélése Franciaországban, most jött ez a szalbutamölügy, és akkor most kifakad. Tulajdonképpen ennek a sok évtizedes várakozásnak a feszültsége fakad most ki a nézőkből, és formálódik meg egy vizeletes zacskóban.
És ami a még szebb lesz most az utolsó hétre, hogy a Sky csapatfőnöke a mai sajtótájékoztatóján még nekiállt ilyen olyan dolgokra mondani, ami a franciáknak borzasztóan fog esni, olyan dolgokat, hogy Olaszországban és Spanyolországban nagyon jók a szurkolók, de itt Franciaországban mindig csak a baj van velük, hogy ez egy ilyen francia kulturális dolog. Nem is kevés olaj, és hát tényleg ugye érthető valamilyen szinten, mert ugye itt nem csak a versenyzőket találják meg, és nem csak azzal, hogy fújolnak, hanem például állítólag egy 21 éves Sky alkalmazott hölgy felé köptek, meg a kocsiját leköpték, meg ilyesmi a nézők. De nagyon gusztustalan dolgok vannak most ebben az ügyben, de nem biztos, hogy ez a jó taktika, hogy úgy véded meg az alkalmazottaidat, hogy közben a franciákat így ilyen lefitymálva kicsit
szívod. Legalábbis addig, amíg Franciaországban vagy, addig ez nem biztos, hogy a legjobb.
6 napot végig kéne tekerni Franciaországban.
A Sky felé irányuló negativizmus azért nem, ez csak egy kérdés, nem feltétlenül Froome miatt van, benne van az is, hogy egy ilyen, kvázi ilyen szuper csapatot raktak össze, és már minden igazán komoly kerékpáros náluk, amit egykoron az AC Milan, vagy nem tudom, a Real Madrid, vagy ha Dani nem lenne, mondhatnám a Barcelonát is. Tehát van egy ilyen olvasata is a dolognak?
Van, egészen biztosan van. Főleg azért, mert most ezt azok kedvéért fejtem ki egy picit, akik esetleg nem nagyon néznek kerékpárt, ugye a kerékpár csapatok állnak általában egy kapitányból, aki a legjobb hegyi menő, aki a legesélyesebb a versenyen, és áll segítőből. Ugye 8 fős itt a túron egy csapat, ebből egy, maximum 2 az igazi kapitány, a többi az azért van ott, hogy segítse neki, maximum még szokott lenni néha sprinter, aki a sík szakaszok végén tud szakaszgyőzelmet szerezni. És tulajdonképpen a Sky-nak Froome mellett van legalább 3, vagy inkább 4 olyan versenyzője, amelyik most ezen a túron csomó más csapatnál abszolút kapitány lenne.
Ők nekik miért éri meg? Froome mögött bringázni és kvázi eljátszani a vízhordót, hogyha elmennek.
Sokat keresnek.
Sok pénzt keresnek, illetve sokan bíznak benne, hogy ha majd egyszer Chris Froome visszavonul, akkor talán ők a helyére léphetnek.
A Skynak a költségvetése az sokkal nagyobb, mint a többi csapaté. Egy átlagos World Tour szintű, tehát legmagasabb szintű csapat költségvetése az ilyen 15-20 millió euró környékén van, mondjuk 20 millió lehet az átlag nagyjából, Sky 40 millió fölött jár nagyjából. Úgyhogy tényleg itt arról van szó, hogy mondjuk a Sky-nak a 8-as keretében a negyedik legjobban fizetett ember, az lehet, hogy többet keres, mint a csapatok kétharmadánál a legjobban fizetett ember.
Ez érdekes. Bocsánat, Lanti, folytasd, csak közbevágtam.
Igazából ebben csak az a lényeg, hogy amikor elindulnak szépen fölfele a hegyre, akkor ugye nem Froome dolgozik, nem ő van legelől, hanem tempót mennek helyette a csapattársak. Mm-hmm. Szoktak erről ilyen grafikák lenni, hogy hány százalékkal használ el kevesebb energiát, aki mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik helyen teker, ráadásul az ő csapata határozza meg, hogy milyen sebességgel menjenek föl. És például most a legendás hegyen, az Alpe d'Huezen, elfogyott már az összes segítő, és előre állt egy 21 éves kolumbiai gyerek, akiről szerintem másfél-két éve hallottunk először, Egan Bernalnak hívják, és az ember elkezdett olyan tempót menni 11 néhány kilométeren keresztül, hogy a legjobb hegyi menők támadtak, és ilyen 2-300 méterre tudtak elszakadni a főmezőnytől, és visszahozta őket mindegyiket. Ilyen emberek dolgoznak Froomeért, és persze ilyenkor mindig elő szokott jönni az, ahogy a nagy összevásárolt foci csapatoknál is mondják, hogy de bezzeg a szimpatikus kis csapatok, meg ők csak a pénz miatt. Azért, ha visszagondolunk a galaktikus Real Madridra, vagy az Abramovich által először összeválogatott Chelsea-re, azért ez nem pont így működik, hogy megvásárolod őket, és egyből megnyerik a versenyt, tehát ebben nagyon komoly szakmai munka is van, de az kétségtelen, hogy olyan bődületes erő van a Sky sorában, hogy általában a hegyeken minden csapatból már csak a kapitány van ott a legjobb, miközben Froome előtt még 3-4 segítő teker.
Érdekes. A csapatidőfutamot, ha jól tudom, a verseny korai szakaszával rendeztek már egyet, ezt nem a Sky nyerte, ugye?
BMC nyerte, akik kifejezetten specialisták ebben, és nagyon jó kerékpárjaik is vannak, időfutam kerékpárjaik, ami ott azért nagyon nem mindegy, hogy milyen márkával teker az ember, de a Sky alig kapott, tehát azt hiszem 4 másodperc volt a különbség.
Nagyon pici.
Az első csapat között lényegében nem ilyen 10 másodperc de volt az első és az ötödik között, úgyhogy az nem dönt. Egy ilyen versenyen, ahol jó eséllyel tényleg mondjuk az első meg a második helyezett között lesz ilyen 1 perc, 1.5 perc, 2 perc körüli különbség a végén, ezek a másodpercek nem számítanak.
Mi várható az utolsó héten? Volt már legendás hegyi szakasz, lesz még legendás hegyi szakasz?
Lesz, abszolút lesz, még a Türmaléra is föl kell menni, ami szintén egy, meg az Obiskra, hogy ezek szintén legendás Pireneusok béli emelkedők. Ugye úgy indult a verseny, hogy először nyugaton, északon, észak-nyugatról át északkeletre, aztán lejöttek az Alpokba, ezen vagyunk most túl, és most megy át a mezőny majd a Pireneusokba, ott még lesz 3 kemény szakasz, meg van még egy időfutam is a végén. Uh-huh. És hát ugye a nagy kérdés az az, amit mindenki találgat, hogy itt van Chris Froome, aki megnyerte a Giro-t, 98 után csinálhatna meg újra azt, hogy egy évben megnyeri valaki először a Giro-t, aztán a Tour-t, de nem ő vezet. Uh-huh. És ez egy dolog, hogy nem ő vezet, de a csapattársa nagyon jó formában van, sőt egyesek szerint egy picit talán jobb formában, mint ő, és közben ott lohol mögötte Dumoulin, tehát egyelőre nincs abban a helyzetben a Sky, hogy megcserélje a két versenyzőt, mert ugye marketing meg pénzügyi szempontból abszolút ez lenne a logikus, de nem tudják megcsinálni, úgyhogy most benne van a pakliban, hogy a végén a csapat belekényszerül abba, hogy Geraint Thomas megnyerje a Tourt Froome előtt, mert nem lesz lehetőségük megcserélni a két versenyzőt, vagy lehet, hogy nem Froome előtt, hanem Dumoulin előtt, és ez az, amiről az elején beszéltünk, hogy én nem tudom, mikor volt utoljára olyan a Tour, hogy a harmadik hét elején ennyiféle variációt tudtál elképzelni.
Igen, mióta, ugye 2012 óta kezdte el dominálni a túrokat a Sky, 2012-ben még Wiggins nyert, és aztán de Froome is simán nyerhetett volna, hogyha hagyják. 2013 óta pedig leszámítva azt az egy évet, amikor Froome bukott, mindig Froome nyer, mindig nagy fölényben van, és mindig az összetett esélyesek közül ő kiemelkedett az időfutamban, és ezért tudta úgy végigversenyezni a versenyt, hogyha volt is mondjuk néhány másodperc hátránya, de általában nem volt, inkább előnye volt, akkor is a végén az időfutam az mindig neki kedvezett. Most viszont az első négy helyen olyan versenyzők vannak, akik mind a négyen nagyon-nagyon jó időfutam menők, mert hogy Thomas is az, a csapattárs, Dumoulin is az, és a szlovén junior síugró VB ezüstérmesből lett kerékpáros Primož Roglič is ottan a negyedik helyen, akinek ez az első olyan három hetese, ahol igazán az összetettért megy, és az a nagy kérdés közöttük, hogy kinek lesz egy nagyon rossz napja a Pireneusokban, lesz-e egyáltalán, mert ha nem, akkor lehet, hogy nem nagyon lehet Chris Froome-mal megnyeretni ezt a versenyt.
Chris Froome-ot hova lehet helyezni? Hát tudom, hogy még aktív, és még azért még előtte áll a pályafutása, vagy legalábbis még nincs itt a vége, de őt hova lehet elhelyezni a nagy legendák között? Tehát gondolok itt, nem Tom Indurainra, Armstrongra,
Chris Hornerre.
Chris Horner nem tartozik a legendák közé, maximum Lanti fejében.
Jan Úrik, az én személyes kedvencem. Tehát őt hova lehet helyezni?
Szerintem ez minden sportágban egy borzasztóan nehéz dolog, amikor generációkat akarunk összehasonlítani, főleg, hogyha technikai sportágról beszélünk, már pedig a kerékpár az, tehát rengeteget fejlődtek a biciklik, teljesen megváltozott a sport, úgyhogy én nem nagyon szeretek ebbe belemenni, azért sem, mert számomra a sport az sokkal érzelendúsabb dolog, sokkal inkább szól az ember érzelmeiről, mint arról, hogy most akkor számoljuk ki, és súlyozzuk, hogy a 90-es években egy túrgyőzelem hogyan arányosítható egy 2000-es évekbeli Giro győzelemhez, és akkor végén hozzunk ki valami együtthatót, amiből...
Kell így nézni ezeket?
Szerintem nem. Szerintem mindenkinek megvolt a... Egyrészt mindenki azt a korszakot szereti, amikor elkezdte nézni általában a versenyzést. Általában akkor, ugye, amikor belekerülsz egy sportágba, keveset tudsz róla, az egész olyan romantikus. És a hősei annak a korszaknak azok végtelenül romantikus hősök. Aztán megismered picit a sportágat, és akkor már nem olyan romantikus az egész. Akkor már hogy jó, hát igen, ismerem őket, tudok róluk mindent. Tehát, hogy emiatt szerintem egy csomó, a legtöbb embernél egy csomó érzelem befolyásolja azt, hogy most kit mennyire tart jónak. Én azt gondolom, hogy aki Tour de France-t nyer, az, ha nem Oscar Pereiro Sio, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó versenyző. Pereiro Sionak azért nagyon nagy mázlia is volt, de...
Hát voltak még azért ilyenek, akik nem...
Akad ilyen, igen, csak az utóbbi években talán ő volt az, aki tényleg ilyen hat. Tehát aki sose tartozott még a kiemelkedő hegyi menők közé sem, csak egyszer elengedték egy nagyon rosszul időzített szökésbe, és akkora előnyre tett szert, hogy ezt nem tudták ledolgozni. Szóval, de egyébként szerintem mindenkinek megvan a maga kedvence, és én nem gondolom, hogy ezt ki lehetne számokkal fejezni, hogy most ki a jobb. Én úgy hiszem, hogy Froome oda tartozik az Indurain Armstrong, tehát a nagy többszörös Tour de France győztesek közé teljes mértékben.
Ami érdekes, hogy utoljára Eddie Merckx tudta azt megcsinálni, hogy mind a három hetesen éppen ő volt a címvédő, ha jól tudom. Ez 1972-73 környékén volt, és akkor még a Vuelta máshol volt a naptárban, ugye most már a túr után van augusztus vége, szeptember közepe, akkor még áprilisban volt nagy részt. Úgyhogy azért ez egy más világ volt, és hát Eddie Merckx-et nem véletlenül hívták a kanibálnak, mert tényleg ő mindent megnyert, amit lehetett, voltak olyan versenyei, ahol az összes trikó az övé volt, meg minden. Nem hiszem, hogy ide kell sorolni még Froome-ot, de az örök ranglistán a 6 győzelmével a 7. helyen áll, és olyan nevek vannak előtte, mint Merckx, Hino, Anquetil, a franciák két legendája, Coppi, Indurain és Alberto Contador, és azt hiszem, hogy amíg tavaly vissza nem vonult, addig azt mondhattuk, hogy Alberto Contador a korunk aktív versenyzői közül a legnagyobb háromhetes menő, aki úgy nyert hetet, hogy az igazából 9, csak 2 elvettek tőle.
De akkor Armstrongnak is ott kéne
Armstrong, lennie. Igen, de Armstrong nem nyert mást emlékeim szerint, csak túrokat.
Aha.
Ő 7 túrt nyert, őnek is ott lenne a helye normál esetben a legnagyobbak között, mert azért ne gondoljuk azt, hogy mondjuk Bernard Hinault a tökéletes tisztaság minta példánya volt, vagy Eddie Merckx nem szedett be, amit be lehetett akkoriban szedni. Ez is egy érdekes kérdés, Armstrong megítélése, és a mai napig ő egy ilyen borzasztó, megosztó személyiség, sokan a véleményére se kíváncsiak, pedig azt nem lehet elvenni tőle, hogy ezeket a versenyeket úgy csinálta végig, hogy az egy dolog, hogy megnyerte őket, de hogy végig esélyesként pontosan tudja azt, hogy mik azok a dolgok, amiken ezek a versenyzők, az összetett menők átmennek, és mégis azt mondják emberek, hogy engem nem érdekel Armstrong véleménye, mert ő megbukott, és szégyen teljes az ő karrierje, csalt rengeteget, meg hogy hogyan mahinálta a rendszert. Ez egy vélemény, ezzel lehet egyet érteni, vagy nem, de tényleg hát a mai napig iszonyú megosztó személyiség, és kicsit félek tőle, hogy Froome is ilyen lesz, hogyha be is fejezi a karrierjét, mondjuk teszem azt 9-10 3-7-es győzelemmel, ugye Merckxnek van 11, az a rekord, még ha meg is dönteni, lehet, hogy ő rá sem mondanák azt, hogy mert Froome-ra nem mondanák azt, hogy minden idők legnagyobbja, mert ott vannak a kis kérdőjelek a neve mellett.
Érdekes. És most egy kicsit leszakadva Froome-ról, inkább rátok koncentrálva, mi a magyarázat arra, hogy ilyen végtelenül népszerű a kerékpársport? Nyilván az aktív kerékpározás is népszerű Magyarországon, de a közvetítés az Eurosporton, azt azért nyilván nem várunk zsákmacskát, hogy kollégák vagyunk, tehát testközelből látom azt a szeretetet, ami irántatok árad. Süteményekkel, a kedves hallgatók nem is biztos, hogy elhiszik, de tálca sütikkel jelennek meg a hallgatóitok, vannak találkozások, közönség találkozások az évad során, nem csak a túr alatt, hanem különböző versenyek során is. Van egy magja, akár a Twitteren, akár a Facebookon, akik követnek titeket, ugye már még van másik két kollégátok, vagy kollégánk, akik kerékpárt közvetítenek. Mi a magyarázata annak, hogy ekkora imádat övez benneteket, illetve a sportágat?
Én nem is akarok már megszólalni ezek után a szavak után, csak egy hosszú csöndet szeretnék, hogy a hallgatókban...
Igazából sütiket irigyeljük mi.
Szoktatok kapni belőle.
Azért a minket az túlzás, mert én szerintem, hogyha másik négy ember lenne, akkor őket övezné, itt inkább a sportág szerintem, ami a nézők szeretetét vonza.
Szerintem, ami, és egyetértek ebben teljesen, tehát van egy olyan speciális légköre a kerékpár közvetítéseknek, amire semmilyen más sportágnál nincs lehetőség. Tehát ott van például a tenisz, ami hasonló adásidőben zajlik. Egy tenisz közvetítés ugye arról szól, hogy labdamenetek vannak, és a kommentátor elemzi a labdamenetet. Ott van a snooker, ami szintén hasonló terjedelemben zajlik, tehát több órás közvetítések vannak, ott is alapvetően nézzük a zöld asztalt, és elemzi a kommentátor, hogy most miért oda ment, miért nem oda ment, hova kéne, hova nem kéne. A kerékpár az a sport, ami egyszerre magában foglalja a sportot, a történelmet, a földrajz, a kultúrát, a gasztronómiát, egy csomó mindent, hiszen tulajdonképpen a verseny belemegy magába az életbe, a tájba, a városokba, a falvakba, az erdőkbe, a folyópartokba. Tehát rengeteg dolgot megmutat a verseny amellett, hogy ott a kerékpárosok versenyeznek, és mivel sokszor mondjuk egy 4-5 órás közvetítésben az utolsó fél órában, egy órában, vagy csak az utolsó 20 percben válik igazán izgalmassá a történés, ezért bőven van idő egy csomó minden másról beszélni. És ez szerintem összehozza az embereket egy picit, tehát rengetegen ülnek le kerékpárt nézni, akiket a verseny olyan nagyon nem érdekel.
És vannak interakciók, tehát kérdezgetnek, válaszoltok.
Abszolút. Sőt, van olyan, hogy hát ugye nyilván mi is készülünk a környékből, amennyire tudunk, de hát vannak olyan témák, amikből a nézőink sokkal okosabbak, mint mi, és akkor van, hogy kijavítják. Elmondunk valamit, és írnak, hogy ez nem úgy van, mert a nem tudom, hanyadik Ince pápa már 2 évvel korábban meghalt. És akkor, jaj, bocsánat, hát szóval van egy ilyen interakció, és a másik, ami szerintem nagyon fontos, az az, és ez minden sportágra igaz, az a sport, amit az emberek űznek, az átlag ember űz, az megfogja, az érdekli. És kerékpározni mindenki kerékpározik szinte, vagy kerékpározott már az életében, vagy majd fog. Tehát, hogy ez egy olyan, át tudja ír az ember, minden ember átérezte már, amikor a gatya szakad le róla egy meredek emelkedőn fölfelé, és ahogy látja, hogy ezek ott küzdenek fölfelé, és kiírják a képernyő alsó sarkába, hogy 25-tel mennek föl az emelkedőn, azt mindenki át tudja érezni, hogy ő soha az életben nem menne 15-tel sem azon az emelkedőn, és szerintem ez is egy picit megérinti az embert.
Meg tényleg az, hogy nagyon sokféle, nagyon sokan szeretnek utazni. Azok az emberek, akik mondjuk jártak Franciaországban most éppen, de akármelyik versenyről is beszélünk, szívesen ülnek le megnézni, hogy igen, emlékszel, amikor kaptunk tweeteket, hogy külön na, autópálya díj vonatkozik arra a viaduktra, amiről éppen szó volt, mert egy ember átment a nézőink közül azon a viadukton nem olyan régen. Aki meg esetleg kíváncsi a világ különböző részeire, de nem teheti meg, hogy utazzon, az le tud ülni a tévé elé, vagy előfizet az online közvetítésre viszonylag kevés pénzért, és meg tudja nézni ezeket a helyeket órákon keresztül, közben megkapja mellé a tényleg a turisztikai információkat, a történelmet, a földrajzot, meg a gasztronómiát, és kvázi úgy járja be Franciaországot, hogy nem kell egy vagyont ott hagynia.
Hát ez nagyon érdekes. Hát még egy hétig lehet élvezni a Tour de France az Eurosporton, viszont a hosszabbítást az elkövetkezendő hetekben is lehet élvezni, hiszen nem tartunk nyári szünetet sem, úgyhogy hallgassanak továbbra is bennünket. A mai adásnak itt a vége Fussevéle, Rév Dánielt és Farkas Fügyi Gábort hallották, Landos Andrásnak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.